Kedves hallgatóink, hamarosan májusi litániát közvetítünk az Engri Bazilikából.
Thank you. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, addulunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária, dicsőséges közben járása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője, könyörgéseinket meg nevet szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szív. Mi asszonyunk, mi közben járunk, szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges szűzanyád jegyesének érdemeiért add meg nekünk, Urunk, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására elnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Örülj és örvendesz, Szűz Mária, halleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, halleluja!
Könyörögjünk, Úristen, ki Szent Fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Adjat kérünk, hogy az ő Szent Anyja Szűz Mária által az örök élet örömeibe is eljussunk, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
Amen.
örökké áldott légy, az oltár szentségben jelenlévő Isten szövetség, Istenünk ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő út feje, mennyi és föld, Ura Isten, kit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltár szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulván imádom szent felségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei felség, lelkünk eredelére, te magadat adtad az oltár szentségbe. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség, te szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét, valamint jelmondatát. Az ő benne az egyben egyek jelmondat szavai Szent Ágoston egyik prédikációjában találhatók, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk, röviden ő benne az egyben egyek. A címer egy átlósan kétmezőre osztott pajzsot ábrázol, a felsőben kék alapon egy fehér lilium látható, az alsó világos alapon a Szent Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyvet mutat, amelyen egy nyillal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott, szívemet megsebezted az igéddel. A lilium a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. 14. Leó pápa a bíborosoknak adott audienciáján megerősítette, hogy 13. Leó szociális doktrináját tartotta szem előtt egyházfői nevének kiválasztásakor, mivel szerinte a mesterséges intelligencia fejlődése egy újabb ipari forradalom. Robert Francis Prevost elmondta, több oka is van annak, hogy ezt a nevet választotta, de elsősorban tehát 13. Leó pápa az új dolgok Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű enciklikája motiválta a döntését, az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört. 14. Leó pápa első magánlátogatása a Genazzánóban található Mária jó tanács anyja egy helyre vezetett. Az autóból üdvözölte az utak mentén összegyűlt embereket. A Szent Ágoston rend által működtetett kegyhely egy ősi szűzanyag egy képet őriz, amely kedves a rendnek és 13. Leó emlékének. Kiutasított Magyarország két diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, mert a kormány nem tűri a folyamatos lejárató akciókat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Válaszként Kijev arról döntött, két magyar diplomatának 48 órán belül el kell hagyni a Ukrajnát. Előzőleg Szijjártó Péter a közösségi oldalán arra a hírre reagált, amely szerint Kijev két ellenséges magyar kémet leplezett le és vett őrizetbe Kárpátalján. A tárcavezető szerint Ukrajna magyar ellenes propagandát indított, mert Magyarország békét akar. Ukrajna és több európai hatalom felszólította Oroszországot, hogy május 12-től csatlakozzon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünethez. Az Európai Unió hivatalosan is támogatja az Egyesült Államok felhívását egy legalább 30 napos teljes tűzszünet bevezetésére Ukrajnában, amely az első lépés lehet a békés tárgyalások felé. Az ukrán elnök közölte, hogy az ultimátumot Donald Trump amerikai elnök is támogatja, írta meg a BBC. Volodymyr Zelenszky kijelentette, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a fegyvernyugvást, az újabb szankciók bevezetését vonná maga után, amelyek az energetikai és pénzügyi szektort céloznák. A kezdeményezést azt követően jelentették be, hogy Zelenszky Kijevben tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Kreml szóvivője viszont elutasította a javaslatot. Dmitrij Peszkov az orosz állami televízióban kijelentette, Moszkvát nem lehet megfélemlíteni, és már hozzászokott a büntető intézkedésekhez. Négy napig tartó fegyveres összecsapások után India és Pakisztán tűzszünetben állapodott meg, jelentette be Donald Trump a Truth Social nevű platformon, és vette észre a Telex. Az amerikai elnök posztjában úgy fogalmazott, teljes és azonnali tűzszünetben egyeztek meg a felek. Hozzátette, hosszú éjszaka volt, és szerinte mindkét ország részéről kellett hozzá a józan ész és az intelligencia. A pakisztáni külügyminiszter szintén megerősítette a megállapodás hírét. Végül az időjárásról, frontális felhőzet vonul át az országon észak-keletről dél-délnyugat felé haladva, mögötte észak felől gyorsan csökken majd a felhőzet, legtovább délnyugaton marad felhős az ég. A Dunától keletre elszórtan, a Dunántúlon csak helyenként várható eső, zápor, az észak-keleti északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Újra sorra imádkozzák az ország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervezve a településeken, hogy közösen ajánlják fel imaútjukat hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával Koleszer Krisztián tudósítón kérdezte őket missziójuk kapcsán.
2003-ban csodás körülmények között egy olaszországi zarándokhelyen a miséző papa a Szent Misa végén adta a kezünkbe ezt a Maria Rosa Mystica zarándok szűzanya szobrot, azzal, hogy ezt a magyar népnek küldi rajtunk keresztül, és zarándokoltatnunk kell. Hát ezt a terhet, ezt a keresztet kaptuk, ami egy boldog kereszt, és 2014-től 2020-ig minden évben augusztus 15-e és szeptember 30-a között gyalog körülimádkoztuk az országot. Esztergomból indulva a feleségem vezetésével nyugati irányban indult a csoport, az én vezetésemben keleti irányban, szorosan a határ mentén 40-40 állomáson megállva naponta, 40 napon keresztül, és így jutottunk el szeptember 30-án Szegedre, ahol háladó szemmisével zárult minden évben ez a zarándoklat, Jerikó zarándoklat, 7 éven keresztül. Mi is ezzel a hittel indultunk el, és ezzel az engedelmességgel, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyektől Isten kérjük, hogy megóvja Magyarországot. Akkor nagyon sok ilyen fekete felhő volt az ország felett, nem különben ma is, és 2010 után pedig a szűzanya kérte azt, hogy minden évben májusi hónapban, a szűzanya hónapjában őt hordozzuk körbe, és így kérjük az ő imáit és az ő közbenjárását.
Ugye említette a két irányt, kelet, nyugat, külön indultak el, most itt együtt vannak Sárospatakon. Honnan érkeztek, hová mennek innen tovább?
Csátorai Újhelyről jövünk, és Kisrozvágyra megyünk, és ma még Tuzsérig eljutunk. Két óránként szoktunk betenni egy-egy települést. Ezeken a településeken voltak a célállomások a gyalogos zarándoklat alatt, és mindenütt maradtak egy kis mag, akik zarándokoltak velünk együtt a határmenti zarándoklat során. Őket szoktuk buzdítani, hogy kitartás, mert még a harc nincs vége, és hozunk mindig imafüzetet is, amiben azok az imák vannak, a szűzanya kérései alapján összeállított imák, amiket minden nap valamelyik településen végig imádkozzák az országért, a békért, a gyerekeinkért. És hát azt szeretnénk még, hogy ez terjedjen. Tehát, hogy a szűzanya országa vagyunk, Szent István a szűzanyának ajánlotta ezt az országot, és hát, hogy visszatérjünk az ő palástja alá, hogy védettek legyenek a gyerekeink, tehát, hogy legyen jövőjük, és a szűzanya megoltalmazza őket minden ártó erőtől, ami körülöttünk fenyeget.
Két ütemben járatsűrítések történnek a Miskolci Városi Közlekedési ZRT járműveivel, amelyek május 1-től Martinkertváros, Lillafüred, Avas, Miskolc-Tapolca városrészek között gyakrabban közlekednek. A járatsűrítéseknek köszönhetően javul a villamos közlekedés színvonala is, a kettes villamos járatai pedig egész nap biztosítják majd a Vasgyár környékének közvetlen kiszolgálását. Az előkészületi munkákról Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatóját hallják.
A menetrend tervezés alapja ugye mindig az az aktuális állapot, amellyel a jelenlegi szolgáltatást biztosítjuk. Felmérjük az utasok igényeit, ez ugye több körön történik. Elsősorban az utas észrevételekből eredő észrevételeknek a szakmai pontosítása, megvalósíthatósága és indokoltsága. Második körben pedig a járműveink rendelkeznek utasszámlálóval, minden egyes villamosunk, illetve az új autóbuszokat. Az utoljára érkezett 16 autóbusz mindegyike, és a CNG buszok jó része is méri az elszállított utasok számát. Ezen adatoknak az összessége az, amely alapját képezheti annak, hogy biztosítani tudjunk egy menetrendmódosítást, és még számos tényező van, ami befolyásolni tudja majd ezt a későbbiek során. Ugye itt kell megfelelő létszámú jármű, megfelelő számú járművezető, és hát ugye van ennek egy anyagi vonzata is, melyet biztosítani szükséges ahhoz, hogy ez a csomag komplex legyen.
A miskolci tömegközlekedés 5 lépcsős fejlesztéséről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere számolt be.
Azért nagyon fontos volt számunkra, hogy a miskolciaknak a közösségi közlekedéshez való viszonya változzon, hiszen az elmúlt években több sebből, 1000 sebből vérzett a miskolci tömegközlekedés, és mi polgármester úr a hosszú hónapokon keresztül dolgoztuk azon, hogy egyáltalán tudjuk változtatni. 5 alappillérre helyeztük a közösségi közlekedésben lévő változtatásunkat, egyik a járműbiztonság, másik a járatbiztonság, harmadik a járatmodernizáció, negyedik a kedvezmények lehetősége, 5. pedig a járatsűrítés, ami 2 lépcsőben valósul meg, és ezeket taglalva csak néhány gondolat. Járműbiztonság az egyik legsikeresebb programunk jelen pillanatban, az úgynevezett járatkísérő szolgálat, vagy a járatserifeknek a bevezetése a járatokon. Az elmúlt 4 hónapos statisztikát figyelembe véve több mint 1000 alkalommal történt intézkedés, több mint 500 alkalommal szállítottak le renitens utasokat a járatkísérők, több 10 esetben történt intézkedés a mentőszolgálattal, és hát hála Istennek pont a mentőszolgálatnak és az országos mentőállomásnak, miskolci mentőállomásnak köszönhetően járatkísérőink már életmentő tanfolyamon is részt vettek, és 24 esetben közvetlen segítségnyújtás is történt a járatokon. Nagyon-nagyon fontos, és azért azt hiszem, a miskolciak, azt mondom, hogy túlnyomó többségében teljesen elégedettek azzal, hogy nagyobb biztonságban tudnak utazni, és ez nem csak a miskolciaknak a biztonságát jelzi, hanem a járatkísérők, az ellenőrök és a sofőröknek, úgymond villamosvezetőknek vagy buszsofőröknek is a munkájában komoly előrelépés jelent. A másik a járatbiztonság, és a körülbelüli számot, a körülbelüli vonatkozásban szeretnék ezzel kapcsolatban szólni. Az elmúlt időszakban 80-90 járat tudott kiállni, egy nap reggel most 100 feletti már ez a szám. Tehát az, hogy biztosítani tudjuk azt a mennyiséget az utazók közönségek például csúcsidőben reggel, azért nagyon fontos volt számunkra, hogy ne legyenek járat kimaradások, és hála Istennek ezt is sikerült orvosolni. A harmadik az, hogy járat modernizációt vezessünk be, ezt is több lépcsőben. Annak idején, mint egy 10 évvel ezelőtt Magyarország legmodernebb busz és villamos flottájával rendelkezett Miskolc, és egyik legmodernebb tömegközlekedésével is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nagy megelégedésére. Fontos a modernizáció, ezért már most gyártás alatt vannak elektromos buszok, ami remélhetőleg majd tovább tudják majd színesíteni és erősíteni a gépjárműparkát, természetesen az MVK ZRT-nek, és persze Miskolci a komfortérzetét is javítanunk kell, ez is fontos. A negyedik lépcső a kedvezmények bevezetése, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok, a Miskolcon, miskolci iskolákban, intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalok kapjanak egy ingyenes utazási lehetőséget, ami azért fontos kiemelni, mert nem csak miskolciaknak szól, a miskolci intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalokról. De szerintem sok-sok ezer diákot érint, és ebben szeretnénk még további könnyítéseket bevezetni. És hát az utolsó lépcső, ez pedig a menetrendi bővítés és a járatsűrítés. Nagyon fontos volt az, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, és természetesen nagyon sok mérés előzte meg, utas mérések előzték meg ezt az időszakot, sok tárgyalás, számolgatás természetesen, hiszen itt a matematika is sajnos kell ebben a történetben, hogy hogyan és miként tudjuk, de hála Istennek elmondható az, és talán jól látom a számokból, akkor 2 lépcsőben összesen 11 vonalon vagy járatot érintve történik meg a járatsűrítés. Pontosan azokban a városrészekben, ami elengedhetetlen a miskolciak szempontjából, például a Zavasváros rész, ahol közel 30 ezer ember lakik, még elérhetőbbé válik, a Martinkertváros megközelítése, Lilafüred megközelítése az 5-ös járattal, ezeket mindenféleképpen kiemelném, de ott van a 2-es villamos.
Adókollégiumi ülést tartottak csütörtökön az Egri Városháza dísztermében. A Megyei Jogúvárosok Szövetsége évente tart ilyen szakmai napot, melynek keretében az érintett városok szempontjából fontos adózási kérdésekben igyekeznek segítséget nyújtani. Korsós László az adókollégium elnöke, Eger megyei jogúváros polgármesteri hivatala adóirodájának vezetője elmondta, az összejövetel fő célja az, hogy a városokat érintő problémákat, lehetőségeket megbeszélhessék külsős szakemberek bevonásával.
Az önkormányzatoknak az egyik legfontosabb bevétel a helyi adókból származó bevétel. Magyarországon 25 megyei jogúváros van. Ez a 25 megyei jogúváros immár több mint 15 éve adószakmai napokat tart. Adókollégiumot működtet a Megyei Jogúvárosok Szövetsége keretében, és ennek az egyik ülése az most itt lesz Egerben. Ugyanis amióta megalakult ez a kollégium, azóta én töltöm be az elnöki tisztet a szövetségen belül. Magának az összejövetelnek a fő célja az, hogy azokat a problémákat, lehetőségeket megbeszéljük, ami bennünket érint. Itt külső szakemberek is részt vesznek, tehát a NAV-tól, a NISZ-től, a kincstártól, a bankoktól vannak érintett előadók, akik tájékoztatnak bennünket azokról a kérdésekről, amire nekünk fontos igényeink voltak. Tehát igazából afelé szeretnék vinni a világot, és azt szeretnénk fejleszteni, hogy a helyi adóztatás az egyszerűbb legyen, elektronikus formába történhessen meg, és az adminisztráció csökkentés mindinkább megvalósuljon. Tehát igazából az a célunk, hogy ezt tereljük egy olyan irányba, ami az adózóknak is jó, és egyébként magának az adóhatóságnak is.
Mi foglalkoztathatja most a leginkább az ideérkezőket?
Nyilván ezek a témák az elektronikus ügyintézés és a különféle adókötelezettségeknek a teljesítését öleli föl, és elsősorban azokat az elektronikus lehetőségeket próbáljuk bemutatni, fejleszteni, amik az adózókat érinti. Tehát ugye a kincstár működtet egy úgynevezett elektronikus önkormányzati portált, ezen a portálon keresztül tudnak az adózók, legyen ők magánszemélyek vagy vállalkozások, helyi adóügyeket intézni, akár Egerbe, akár az ország bármely pontján. Ugyanakkor az iparűzési bevallási kötelezettség, ami egyébként az önkormányzatoknak az egyik legfontosabb bevétele, hiszen ez a bevétel adja a helyi adóbevételek körülbelül 80%-át a megyei jogú városokban. Ezek a bevallások viszont a NAV közvetítésével jutnak el az önkormányzati adóhatóságokhoz a kincstár érintettsége után. Tehát igazából ezeket is próbáljuk most a NAV-val, a kincstárral összeegyeztetni, és azokat az utakat keresni, hogy a majd június másodikai éves bevallás minél zökkenőmentesebben történhessen.
A digitális világ új kihívásainak megismeréséhez nyújt segítséget a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bűnmegelőzési tanács Szabad Egyetemének programsorozata. A cél az, hogy közérthető és gyakorlatias módon tárgyalja a bűnmegelőzés és a digitalizáció meccéspontján lévő legfontosabb kérdéseket. A programsorozat a rendvédelmi szakemberek, pedagógusok, szociális szféra dolgozói és a téma iránt érdeklődők számára kínál fórumot az ismeretek bővítésére és a tapasztalat cserére. A részletekről Majó Márk Gábor, a bűnmegelőzési tanács titkára adott tájékoztatást.
Leginkább az internet világába próbáltunk betekintést nyerni vagy nyújtani a megjelenteknek. Az első alkalommal leginkább így a kiberbűnözést vettük egy kicsit így górcső alá, milyen tendenciák, milyen események vannak, illetve hogy a kiberbiztonság érdekében ki mit tehet. Egy kicsit kikacsintva most már a mesterséges intelligencia térhódításának is van egy intézkedési tervünk, ami 24-es 25 2015-ös évre vonatkozik. Ezt az intézkedési tervet megalapozta a Borsodabói-Zemplén vármegyei bűnmegelőzési stratégia, ami így ad egy rátekintést arra, hogy milyen is a helyzet a mi vármegyénkben, és itt meghatároztunk olyan súlypontokat, amikre ugye érdemes odafigyelni, és ennek tudatában alakítottuk ki az intézkedési tervet, mint egy cselekvési tervet, hogy mik azok a teendők. És itt volt egy ilyen kérés a tanácsnak a tagjaitól, hogy korábban is volt egy ilyen bűnmegelőzési szabad egyetem, mint egy jó gyakorlat, és hogy ennek úgy érzékelik a hiányát, ezért indítottuk újra magát ezt a több alkalomból álló előadás sorozatot. Erre az igényre reagálva indítottuk be már a tavalyi év végén ezt a programelemünket, és ahogyan az intézkedési tervben vállaltuk azt, hogy milyen témákban legyenek ezek az előadások. Az egyik ilyen kérés az például a kiberbiztonság és az internetes problémákra való reagálási lehetőség, vagy egyáltalán rátekinteni arra, hogy mi történik ezen a területen, és erre próbáltunk olyan szakembereket meghívni, megimitálni, akik valamilyen úton, módon a munkájukból adódóan valamilyen ilyen szakértői szerepben tudnak megjelenni. És amikor összeállítottuk a programot, az volt a cél, hogy ebbe azokat a szakembereket tudjuk behívni, akik valamiféle segítői munkába vagy nevelői munkában vesznek részt. Mit is jelent ez pontosan? Leginkább pedagógusoknak, oktatóknak kínáltuk meg ezt a lehetőséget, emellett pedig a szociális szférában dolgozóknak, legyen az családvédelmi intézmény, vagy a gyermekjóléti intézmény, vagy akár a szépkorúak gondozásával foglalkozó intézménynek a dolgozói, hiszen azért ez a kiber dolog tényleg átolt szettig most már minden korosztályt érint. Emellett pedig fontos volt, hogy azokat a bűnüldöző szerveket, illetve társszerveket is bevonjuk ebbe, akik a gyakorlati munkájuk során találkoznak ezekkel a kérdésekkel, vagy éppen erre a pályára készülnek, gondolok itt például a rendvédelmi technikumnak a hallgatóira. Az volt az alap elképzelésünk, hogy távolabbról indítunk, és úgy megnézzük, hogy úgy milyen veszélyek leselkednek ránk, akár azt szoktuk mondani, hogy fiatalokra, vagy régebb óta fiatalokra, és hogy ezek ellen hogyan, mit tudunk tenni mi a saját adatvédelmünk érdekében. És az első alkalommal ugye ezek e köré épültek fel az előadások, illetve az, hogy a maga az a mesterséges intelligencia megjelenése, az milyen változásokat hoz, és hogyan gyorsítja fel ezeket a folyamatokat. És innen fókuszáltunk rá a második alkalommal arra, hogy oké, akkor egy kicsit vegyük nagyobb górcső alá a fiatalabb generációt, hogy velük mi történik a digitális térben, rájuk milyen hatást gyakorol maga a digitális tér, és ezt felépítve néztük meg azt, hogy egyébként az online térben a fiatalkorúak által vagy feléjük elkövetett bűncselekmények hogyan jelennek meg, és éppen ezért próbáltunk meg olyan előadókat megszólítani, akik ebben igen csak otthon vannak. Éppen ezért például a dr. Székely György László, a Miskolc járási ügyészség vezetőügyésze nyitotta igazából előadásával ezt a második alkalmat, ahol arról beszélt, hogy nekik milyen tapasztalat vannak. És így erre szépen felépülve haladtunk, hogy egyébként milyen változásokat tud generálni az online élet, vagy az online élettérben történő akár bűncselekmény, vagy csak veszélyeztető helyzetek a gyerekek számára, és itt is leginkább ugye pedagógusok, szociális szférában dolgozók voltak, és tényleg nagyon sokan voltak, úgyhogy mondtuk, hogy legközelebb kell is valami nagyobb tervet keresnünk.
Kazincbarcika közparkjaiba idén olyan növényeket telepítenek, amelyek jobban ellenállnak a szélsőséges időjárásnak, ugyanakkor színeikkel és formájukkal illenek a város színes és különleges növényforgatagába. Ettől az évtől a város maga is növel virágokat és cserjéket, hogy még fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá tegye gazdálkodását. A részletekről Molnár Pétert, a város főkertészét hallják.
Barcikában az az új, amit igyekszünk megvalósítani, és nem nagyon látom, hogy más városban kívül Esztergomot, az nagyon-nagyon szép ott egyes részei, hogy nagyon rigorúzus és tendenciósan azok a növényeket veszik meg a ottani városok Miskolcon is különben, amelyek a büdöske, a bojtocska, a vízifuchsia, szóval magyarán azokat a teljesen klasszikus ágyás növényeket, amit láttunk már kb. 200, nem 200, de 100 ilyen biztos különben, és semmiféle olyan nagyságbeli, színbeli, játérve nem adok ott, hanem eléggé egyforma, gyakorlatilag kis keskeny ágyacsokra, mint cipőfűző, mert hogy ugye igyekeznek takarékoskodni, és ráadásul a virágokkal. Célom az, hogy Balcikát visszavezessük olyan falusi gyökerekhez, amelyek eddig nem voltak, és iparvárosnak nem fogra szerintem rosszul állni ez a gyökérkeresés. Olyan szinten például, hogy teljesen megbabonázott, hogy vannak ilyen ekkora magas, piros, dísznapra forgók, a Moller rúzs. Én nem láttam, hogy senki, hogy lett volna, vagy mert volna dísznapra forgót ültetni városba. Mert úgy gondolom, hogy a napraforgó az ugye ez egy falusi és vulgáris dolog, de nem, ez nem igaz. Hogy ugyanúgy beszereztem hajnalkákat, ismerős az a futó kék tölcsíres növény, az, amíg le fogja futni a falakról, az is tipikusan falusi házak elején található. Szóval én nem értem, hogy miért annyira óckodnak az emberek úgy általában attól, hogy ismeretlent, újat, izgalmasat találjanak ki, ami nem a klasszikus.
Sikeresen zárult a 37. Országos Tudományos Diákkori Konferencia Társadalomtudományi Szekciója Miskolcon. A felhívásra 407 pályamunka érkezett, a szóbeli fordulón csak nem 350 hallgató 35 tagozatban mutathatta be pályamunkáját. A konferencia záró ünnepségén több mint 150 díjat adtak át a társadalomtudomány területén végzett legjobb kutatások és tanulmányok szerzőinek. A részletekről Szabó Tóth Kinga ügyvezető elnök adott tájékoztatást.
A 37. OTDK Országos Tudományos Diákkori Verseny Társadalomtudományi Szekciója. Ez a verseny egy nagy volumenű verseny, két évente szokták rendezni felsőoktatásban tanulók számára, határon innen és túl, tehát vannak Kárpátaljáról, Erdélyből, és külföldi hallgatók is vannak, akik hazai felsőoktatási intézményben tanulnak, tehát ez gyakorlatilag az ő megmérettetésük. Nagyon sokféle szekció van, azt hiszem 16 vagy 17, és az a versenynek az érdekessége, hogy említettem, két évente van, de mindig vannak helyi, azaz a helyi felsőoktatási intézményekben különféle fordulók, és ebben az évben a 37. OTDK-nak nem csak a társadalomtudományi szekciója került megrendezésre a Miskolci Egyetemen, hanem éppen a beszélgetésünk pillanatában, amíg zajlik, a közgazdaságtudományi szekció is. Nagyon érdekes ez a verseny, mert ha egy kicsit összegezzük, 359 beadott pályamunka volt, ami egy nagy szám. Debrecenben volt legutoljára két éve a 36., és ott nem volt ennyi pályamunka, tehát úgy tűnik, hogy növekvő az érdeklődés. Viszont a társadalomtudományok nagyon speciálisak, de majd mindjárt elmondom, hogy a társadalomtudományokat itt szélesebb értelembe kell venni, mert 12 tudományterület tartozik ide, ehhez a versenyhez. Nagyon speciálisak, mert eleve ugye plágiumvizsgálatnak vetjük alá a dolgozatokat, tehát itt be kell adni egy nagyjából 20-tól 40 oldalas pályamunkát, plusz mellékletek, ilyesmi. Tehát ez egy szakdolgozat terjedelmi pályamunka, elég nagy volumenű, de ugye az első, ugye a mesterséges intelligencia korában, meg egyébként is a plágiumvizsgálat. Ott egy pár dolgozat kiesett, egyébként nem volt olyan sok, mert összesen 6 darab. De ezen kívül, mivel a verseny valójában kétfordulós, tehát beadja valaki a pályamunkáját, január 8-áig kellett beadni erre a versenyre, két bíráló következik, akik anonim módon 50-50 ponttal értékelhetik ezeket a munkákat. Na most, amelyik pályamunka nem éri el a bírálatok átlagába 30 pontot, nem kerülhet tovább a második fordulóra, tulajdonképpen a szóbeli megmérettetésre, amely ugye itt volt pár nappal ezelőtt. Tehát itt már eleve a következő poolba, vagy hogy is mondjam, kevesebb pályamunka került, tehát azt tudom mondani, hogy ebből a 459-ből nagyjából 420 juthatott tovább. Amennyit pedig előadnak, az megint egy következő merítés, mert esetleg a hallgatók, sőt a hallgatók egy része elég pragmatikus, praktikus mostanában, ha úgy érzi, hogy nincs esélye, hogy mondjuk kevés pontot kapott az 50-ből a írásbeli részre, ehhez még jön a szóbeli, zsűrikbe való verseny, ahol megint 50 pontot kaphat, tehát egy 100 pontos versenyről beszélünk, de ő mondjuk nem kapott csak olyan 32-33-at, nem biztos, hogy eljön a versenyre magára. Tehát summa summarum 276 bemutatott pályamunka volt ebben a versenyben, 34 zsűriben, úgy szoktuk ezt hívni, hogy tagozati zsűri, tagozati előadások, 34-ben vetélkedtek a hallgatók, tematikai zsűrik vannak természetesen, tehát a hasonszőrű dolgozatokat hasonló zsűribe osztjuk, illetve ezen belül is még vannak más típusú osztások. Csütörtökön 19 tagozati zsűrire került sor, és a másnap a összes többire, tehát a 15-re. Ráadásul a versenynek az volt idén a sajátossága, hogy streamingelve voltak bizonyos tagozatok. Tehát aki szerette volna követni élőben, azt tudta követni, tehát nekünk a 34 tagozati ülésből 18 került streamingelésre, 9 és 9 mindkét napon, tehát ezeket élő egyenesben lehetett követni. Illetve ugyanúgy lehetett a nyitó, van ennek egy nagyon szép dísz megnyitó ünnepsége, ezeknek az alkalmaknak, de azért kicsit egy felemelő. Ott kerül sor például a Roska Tamás tudósul elevezett tudományos előadásra, ami egy kitüntető cím, ha valaki ezt megtarthatja. A mi alkalmunkor dr. Loncsák Noémi tartotta, a Debrecen Egyetem tanársegédje, szociológus. Ő nyerte el ezt, tehát nálunk ő volt a dísznyitó ünnepségen, ő tartotta ezt az előadást. És van ugye egy díszes záró ünnepé, illetve van egy díszvacsora. A nyitó és a záró ugyanúgy élőben volt közvetítve. A záróban ugye eredmények, egyebek, és ez a két alkalom, csak azért hangsúlyozom, mert ha valakit érdekel, visszanézhető.
Szakmai és gasztrokulturális látogatást tettek Sárospatakon a Cukrás Dzsembori résztvevői. A település és a környék nevezetességeinek megtekintésén túl szakmai kérdések fóruma is volt a találkozó, melynek házigazdája idén Kövér Zsolt sárospataki mestercukrász volt. A program céljáról, felépítéséről Vojtek Éva szervezőt hallják.
Hát ez a harmadik ilyen cukrász találkozó, de van egy másik olyan hasonló jellegű cukrász találkozónk, ahol a Újra dübörög a banda elnevezéssel, de ugyanezen programrészek szerepelnek a két-három nap eseményei között, tehát városlátogatások, helyi kulturális érdekességek, és a kollega, aki meghívott, annak az üzemének megtekintése, illetve hát a különlegességeinek, jellegzetes üteményeinek az elfogyasztása. Ez a Cukrás Dzsembori névre hallgató esemény most idén Sárospatakon került megrendezésre, előzőleg Bozsok és Szombathely volt a házigazda, és azt megelőzőleg pedig Galgóc Lolovec Szlovákiába, és ott tettünk egy ilyen kis körutat. Idén Kövér Zsolt a Sárospataknak az egyik híres cukrásza volt a meghívónk, és kedves barátunk. A kétnapos program egyrészt Sárospatak nevezetességeire, hát nyilván mindent nem nézhetünk meg, de vendégül láttak és bemutatták nekünk a könyvtárat, megnéztük a Makovec emlékeket, részt veszünk egy borkóstolón, ahol jelenleg vagyunk, a Götz pincészetbe, és a következő nap pedig a élményparkra irányul Sátoralja újhelyre, illetve visszatérünk, és a várba lesz egy előadás, ahol az igazgató asszony elvállalta, hogy egy rövid tájékoztató keretében Lóránffy Zsuzsannáról fog nekünk beszélni, akinek évfordulója is van ebben az évben. Én meghirdettem, elmondom, mi a program, aztán felnőtt emberek végignézik, és ha tetszik, akkor jönnek, ha nem, nem. Hát tulajdonképpen ők összetartoznak. Tehát egyrészt a téma, másrészt ismerik egymást, és hát az csak egy ilyen szerény személyen, mint egy ilyen, hát ilyen kohéziós erő, hogy úgy mondjam, hogy de hát már így egy ilyen 50-80 fő, attól függ, hogy milyen időszakban rendeződik ez a kiállítás, azért mindig összeverődik, és ennek én nagyon örülök, mert a célja minden ilyen találkozónak az, hogy jobban megismerjék egymást a szakmában dolgozók, beszélgessenek a problémáikról, megoldási lehetőségeikről, amire kevés fórum adatik, és hát őket erősítse az a tudat, hogy egy gyönyörű kézműves szakmának az őrzői, ápolói és továbbivői. Akik itt résztvevők, akkor általában azt szokták mondani, hogy hát ilyet lehet, hogy én is tudnék csinálni, nem idén, de ma jövőre, mikor már elkészül a termelő, ez az egyik variáció. A másik, hogy tudomásom van arról, hogy valamilyen eldugott helyen, számomra eldugott helyen, például Bozsok, ugye a osztrák határ szélén van egy kis falu, hogy ott dolgozik egy remek cukrász, és akkor hát azzal fölvesszük a kapcsolatot, és hogyha hajlandó befogadni, akkor ez így működik tulajdonképpen. Tehát teljesen önkéntes alapon a cukrász elvállalja, hogy 50-60 embert vendégül lát, és akkor örül neki, hogy ezt megteheti. És ez van most is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berecz Renáta, Grunda János, Koleszer Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.